Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma héber naptár szerint 5771. Elul hó 9-e, a polgári naptár szerint 2011. szeptember 8-a csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Csalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbs Mónika. Híradásunk tartalmából. Nem lesz tragédia, ha Izrael eltűnik, állítja a New Israel Foundation szervezet volt alelnöknője. Az Egyesült Államok a palesztin állam felállítását meg fogja vétózni az ENSZ-ben. Polgári ellentüntetéseket terveznek a júdeai és szamáriai zsidó lakosok válaszkép a palesztin arabok tüntetéseire. Híreink után Naftali Krausz heti Tóra magyarázatát hallhatják. És most a részletes híreink. 2010. február 25-én Hedva Radovanitz, a New Israel Foundation amerikai székhelyű szervezet akkori aligazgatója közölte az amerikai nagykövetség politikai tanácsadójával, hogy nem lesz nagy tragédia, ha a zsidó állam megszűnik, eltűnik. Radovanitz szerint 100 év múlva arab többségű lesz úgyis Izrael, és a zsidó állam megszűnése csak jót fog tenni, mert így demokratikusabb lesz a helyébe lépő arab állam. Nincs kétség, az arab országok egyike demokratikusabb, mint a másiknál. Radovanitz asszony biztosa olyan igaz demokratikus arab országokra gondolt, amikor ezt kijelentette az amerikai nagykövet politikai tanácsadója előtt, mint Szíria, Líbia, Egyiptom, Szaúd-Arábia, Kuvejt, Irak, Jemen, stb. Radovanitz asszony sajnálkozva közölte az amerikai tanácsossal, hogy nincs széles támogatottsági köre az izraeli úgynevezett baloldalnak. Nem csak az izraeli politikai baloldal zsugorodott rendkívül össze a politikai színpadon, hanem az izraeli állampolgár sem nagyon szimpatizál már a különböző hangzatos nevek mögé bújó kvázi humanista szervezetekkel, melynek politikai arszpoétikája a zsidó állam megdöntése és arab uralom megsegítése. A New Israel Foundation 350 ilyen humanistának beállított mamut szervezetet támogat, és évenként 18 millió dollárba kerül ezeknek a támogatása. A szervezetek aktivistái remekül megélnek ebből, sokuk több ilyen úgynevezett humanista szervezet tagjai is. Erről írt nyílt vallomást a szélső baloldali Federman ügyvéd fia, aki maga is az emberjogi kártel tagja. Hogy mennyire csak egy üres logó, jelszó az emberjogok védelme ennél a 350 humanista szervezetnél, azt a legjobban főnökük, Radovanitz asszony közlése példázza. Az amerikai tanácsadónak írt levelében Radovanitz alelnök asszony kijelentette, hogy a New Israel Foundationnek nincs szándékában a jobboldali érzelmű csoportok körében működni. Úgy látszik, aki egy kicsit hazafi, az már nem számít embernek Radovanitz szemében, tehát a humanizmus iratlan törvényei ilyen embertársakra nem érvényes, Radovanitz szerint legalábbis. Radovanitz maga meg azt is közölte az amerikai politikai tanácsadóval, hogy a New Israel Foundation legújabb terve egy új politikai csoportosulást, mozgalmat felállítani, és már nem emlékszik meg a 350 szervezet támogatásával. Az Egyesült Államok hivatalosan közölte, hogy megvétózza az ENSZ biztonsági tanácsában a palesztin állam ENSZ tagsági felvételi kérelményt, amennyiben a biztonsági tanács elé kerül majd. Ezen kívül a kongresszus közölte, hogy az amerikai törvényhozók a palesztin autonómia elleni szankciók kivetésén dolgoznak. A palesztin autonómia legnagyobb donor országa az Egyesült Államok, részben közvetlen pénzsegélyek útján, ezen kívül az ENSZ szervezetei, többek között az UNRWA, a palesztin segélyező bizottság is amerikai adófizetők pénztámogatását élvezik. Egyesült Államok masszív támogatása nélkül az ENSZ már régen csődbe jutott volna, nem mintha ez a nemzetközi szervezet nem számítana egy totális kudarcnak. Az ENSZ általános gyűlésén való szavazásnak nincs kötelező érvénye, a palesztin arabok így is különleges megfigyelő státuszt élveznek már évek óta, míg más elnyomott valós népek, mint a kurdoknak, baszkoknak, tibetieknek ilyen kiváltságos helyzet nem adatott meg. A palesztin hatóság csendes tömegtüntetéseket tervez szeptember 20-ára. Az izraeli sajtóban megjelent hírek szerint a palesztin arabok szerint tömegesen fognak fegyvertelen palesztin hatósági lakosok judeai és szamáriai zsidó falvakba, városokba bevonulni, illetve felvonulni azoknak a környékén. A palesztin hatóság reméli, hogy ilyen provokációk útján fizikai atrocitások, összeütközések törnek majd ki a zsidó lakosok és a palesztin arabok között. Sőt, mi több, esetleg az izraeli hadsereg is kényszerül fegyveres úton szétválasztani a feleket. Ez pedig remekül mutat majd a nemzetközi médiában, legalábbis a palesztin arabok számára előnyére. Most azonban a judeai és szamáriai zsidó lakosok vezetői közölték, hogy ugyanazon módszert fogják alkalmazni szeptember 20-án. Vagyis zsidó lakosok, asszonyok, gyerekeikkel, idős emberek, fiatal lányok, szóval a már ismert palesztin propaganda rendezés szellemében fognak állni a zsidó falvak bejáratánál környékén ezek a zsidó lakosok. Természetesen fegyvertelenül, hisz a legtöbb zsidó lakosnak nincs fegyvere, vagy akár fegyverviselési engedélye, éles ellentétben a palesztin autonóm lakosaival, alól a lakosság körében messze több fegyver találni, mint az izraeli civil lakosoknál. A fegyver tartása a férfiasság egyik jele az arab lakosságnál, nincs olyan házasság vagy ünnep, ahol ne ropognának a fegyverek. A svéd kormány 630 ezer dollárt fektetett be a zsidó közösség biztonságának megerősítésébe. Az utóbbi években ugyanis az antiszemita atrocitások, zsidó tulajdon, vagyon elleni bűncselekmények és vandalizmus igen gyakorivá váltak. A svéd kormány az antiszemita csőcselék elleni kemény fellépés helyett inkább az alig 20 ezer embert számláló zsidó kisebbség körül bástyázását választotta. Ez úgy látszik az egyszerűbb megoldás a svéd politikusok számára, mint szembenézni az égető problémával is bevallani, hogy a svéd virágzó antiszemitizmusért a nagyszámú muzulmán bevándorlók a felelősök, akik morális támogatást és biztosítást kapnak a svéd baloldaltól és az intellektuális réteg nagy részétől. Eddig tartottak híreink, és most Naftali Krausz Tóra magyarázata következik.
Kedves hallgatóim, jó estét kívánok! Heti szakaszunk KTC szakasza a vállóper módozatairól szól, vagyis válás zsidó módon. Ne gyötört a szegény bérmunkást, akár testvéreid, akár jövevényeik közül való, akik az országodban vannak. Aznap add meg a bérét, és ne menjen le fölötte a nap, mert szegény ő, és ez az ő bére, ami után vágyódik a lelke. Nehogy ellened kiáltson az örökkévalóhoz, és vétek lenne rajtad. Ne rövidíts meg a jövevényt, az idegen ember jogát, sem az árváét, és ne vedd zálogba az özvegy ruháját. Ezek idézetek a heti szakaszból, KTC Deuteronomium 24. fejezetéből, amelyek a zsidó szociális törvénykezésnek szerves részét képezik. A Tóra törvényei között előkelő helyet foglalnak el a társadalmi egyenlőséget és igazságosságot célzó rendelkezések. A magántulajdon elvének elismerése mellett már láttuk, hogy a smita és a jóbelév rendelkezései egyrészt megakadályozták a nagy latifundiumok létrejöttét, másrészt a földhöz ragadt szegény réteg kialakulását. Szakaszunkban a Tóra többek között a bérmunkások fizetésének visszatartása ellen emel szót, és ezzel, mint sok más szociális törvénnyel, megelőzi a 20. század modern törvénykezését. A Tóra a napi fizetéses béresekről beszél. Természetes, hogy aki havi fizetést kap, annak a hónap végén, illetve a jövő hónap elején kell fizetni. Ugyanebben a szakaszban is ismétli meg Mózes mesterünk a kamatszedés tilalmát és a zálogosítás szabályozását. Szabad kölcsön fejében zálogot venni, de ezt tapintatosan kell tenni, és a létfenntartáshoz szükséges tárgyakat, mint például a takaró, esténként vissza kell adni. Itt a Tóra a tapintatosság iskola példáját nyújtja, amikor megtiltja a hitelezőnek, hogy az adós házába bemenjen a zálogért. Kint állj meg, és akinek hitelezője vagy, az hozza ki neked a zálogot az utcára, mondja a Tóra. Itt is említi a Tóra az özvegyek és árvák és az idegen jövevények jogait. Az elfelejtett kéve, a learatott szántóföld szegélye, a le nem kaszált búza, mindez az elesettebb társadalmi osztályokat illette jog szerint. Mivel azonban az elfelejtett kéve micvéjét nem lehetett előre megfontolt szándékkal teljesíteni, mert akkor már nem feledékenységről van szó, az egyik Talmud bölcsről, Cadok rabbiról feljegyezték, hogy állandóan azon bánkódott, hogy ő nem tudja ezt a parancsolatot teljesíteni, mert soha nem felejt el kévéket kinn a földön. Míg egyszer csak kint felejtett a földjén egy pár kévét, és ennek úgy megöhült, hogy nagy ünnepséget rendezett. Szakaszunk szabályozza a zsidó házasság, illetve válás törvényeit. A Tóra elismeri a válás lehetőségét, nem láncolja egymáshoz a sikertelen házasságok szenvedő feleit egy életen át. A házasság szent kötelék, de indokolt esetben felbontható. Ami az indokot illeti, a Tórában említett erkölcstelenség, mint ok, ervat davar, Samáj iskolája értelmezése szerint valóban erkölcstelenséget jelent. Ebben az esetben a férj, ha hűtlenségről van szó, köteles elválni feleségétől, és nem áll módjában megbocsájtani neki. Hillel iskolája kiterjeszti a fogalmat minden olyan dologra, ami a házasság harmóniáját megzavarja. Még ha oda kozmálta az ebédjét, az is válók, mondják Hillel hívei. Aki barabbi ehhez hozzáteszi, hogy még az is válók, ha szebbet talált nála, vagyis a feleségénél. Maimonides és a későbbi magyarázók szerint a nő is kezdeményezheti a válást, azzal az érvel, hogy undorodom tőle, és nem tudok vele együtt élni. Maimonides ezt azzal indokolja, nem lehetséges az, hogy Izrael lányai, mint foglyok legyenek férjüknél. A zsidó válás egyik jellemzője, hogy a halaká szigorúan tiltja, hogy a házasságtörő férfi elvegye a házasságtörő nőt. Ha egy ilyen házasság létrejön, családmódon, azt fel kell bontani, és az abból született gyerek törvénytelen. A zsidó válási szisztéma egyik alapfeltétele a get, a vállólevél, mely a házasság kötelékéből felszabadítja a feleket. Polgári válás, mely bíróság előtt történik, nem érvényes a zsidó törvények értelmében, és egy nő, aki polgárilag elvált, de nem kapott szabályos gettet, az a halaká, vagyis a zsidó törvény értelmében továbbra is férjes asszonynak számít. Ennek súlyos következményei vannak, ha újból férhez megy, és gyerekei születnek, akik a zsidó törvények értelmében törvénytelenek, vagyis mamzernak minősülnek. A probléma főleg ott súlyos, például Amerikában, ahol a zsidók nagy része hagyományos módon házasodik ugyan, vagyis szabályos hupát állít, rabival, stb., de csak kis részük válik el a vallásos követelményeknek megfelelően, és így sok elvált asszony továbbra is férjes asszonynak számít.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 19-27, Tel Avivban és Hajfán 23-27, Bérsébán 20-32 és Éláton 26-37 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Ve'erev Tov, Jerusalem!